Tisztelt hallgatóink! Az első Pesti Egyetemi Rádió együttműködésben áll a CMFI, azaz a Community Media Forum Europe-pal, amely egy sajtószabadsággal és közösségi médiával foglalkozó nemzetközi szervezet. Az együttműködésünk keretein belül több epizód készült már magyar nyelven a Független Média Központ partnerségével. A CMFI több országban támogat olyan rádióműsorok és podcastek elkészülését, amelyekben a sajtóról és a különböző témák, mint a migráció vagy a szólásszabadság esik szó. Ebben az epizódban a keretezésről fogunk beszélgetni egy hazai szakértővel, Szilágyi Annával, elsősorban arról, hogy pontosan mi is ez a keretezés, vagy angol nyelven framing, hogyan jelenik meg a hazai sajtóban, hogyan ismerhető fel, és milyen tudományos és társadalmi alapokon nyugszik.
Itt van velem Szilágyi Anna, politikai és kommunikációs szakértő. Szia Anna!
Hello, szia! Üdvözlök mindenkit, aki hallgat bennünket!
Politikai szempontból mi a jelentősége annak, hogy milyen keretek, frémek szerint értelmezzük a híreket? Ugye ebben a jelenkori modern világunkban rengeteg hír van, rengeteg hír jön, azoknak van egy sajátos szóhasználata, és hát ugye szoktuk azt is mondani, hogy a szavaknak teremtő ereje van, és amennyire most látom a mosti pozíciónkból, főleg úgy, hogy hamarosan Magyarországon is választások lesznek, illetve olyan kampányok, olyan magyarországi, európai események zajlottak le, amelyeket magas prioritással kezelt az itthoni sajtó is, és hát ugye ebben ezekben különböző hírértelmezések, szavak, jelzők jelentek meg. Szóval mi is az a framing elsősorban?
Mielőtt belevágunk, annyit hagy pontosítsak, hogy én kommunikációs szakértő vagyok elsősorban. Tanultam politológiát is, és sok minden mást, ugyanis amit én csinálok, az diskurzus elemzés egész pontosan, tehát én egy olyan kommunikációs szakértő vagyok, aki azt vizsgálja, hogy az emberekre hogyan hat a nyelv. Nagyon sokszor, ugye, amikor erről a hatásról beszélünk, nyelvi hatásról és rejtett hatásról beszélünk, és én ezzel foglalkozom, és az én területemen, ezt úgy hívják, ahogy említettem, azt hiszem, hogy diskurzus elemzés, általában többféle tudományágból merítünk tudást és módszertant is. És akkor, hogy válaszoljak a kérdésedre, egy picit messzebbről indulnék el, és talán ez egy jó lehetőség arra, hogy rögtön megbeszéljünk, bevezessünk egy fontos fogalmat, és ez a keretezés, angolul a framing fogalma. Tehát amikor beszélünk, mindannyian egyébként, tehát ez nem csak a nyilvános beszédre igaz, akkor kereteket használunk. Ennek a fogalomnak, hogy keret, többféle értelmezési, hogy is mondjam, iskolája van. Sokszor, amikor erről beszélnek, akkor egész egyszerűen arra gondolnak, hogy ugye mindannyian jövünk valahonnan, jövünk valamilyen háttérből, felnőttünk egy országban, felnőttünk egy társadalomban, felnőttünk egy családban, értek bennünket különféle hatások, és ezek mind befolyásolják azt, hogy a valóságot hogyan látjuk. Ugye a valósághoz nincsen ilyen értelemben közvetlen hozzáférésünk, tehát mondjuk nekem itt van a kezemben egy toll, és akkor lehet, hogy én azt fogom neked mondani, hogy figyelj Tamás, ez a világ legcsodálatosabb, leggyönyörűbb tolla, te pedig azt fogod mondani, hát szerintem ez egy ritka ronda toll. Egy harmadik ember pedig mondjuk nem tudom, azt fogja mondani, hogy jaj, milyen fiús toll, ez most mondok valami abszurdat, ugye? Ezek mind tulajdonképpen, és akkor még csak egy tollról beszéltem, keretezések. Sokszor, amikor konfliktusba kerülünk valakivel, az is egy ilyen típusú probléma. Tehát lehet, hogy én például segíteni akarok valakinek, de az illető úgy fogja érzékelni, hogy én mondjuk ráerőltetek valamit, ráerőltetem az akaratomat. Ugye itt keretek ütköznek. Amikor elkezdjük elhinni azt, hogy az, ahogyan mi keretezzük a valóságot, abszolút az maga az igazság, nagyon sokszor egyéni és társadalmi szinten is akkor támadnak, feléleződnek ki konfliktusok. Most a nyelvtudományban, nekem ugye a hátterem elsősorban nyelvi, ennél még van egy szűkebb és speciálisabb értelmezése is annak, hogy mi az, hogy keret, és akkor rövidesen majd rátérek arra is, amit kérdeztél. Nevezetesen azt mondják a kognitív nyelvészek, hogy amikor hallunk egy szót, akkor az a szó kereteket aktivál a fejünkben. Ha például én most, ez egy klasszikus gyakorlat, és talán ismered is, arra kérlek téged, hogy ne gondolj az elefántra, akkor mi fog történni, hogyha hallasz egy ilyen kérést, kérdést, kérést.
Hát nyilván egyértelműen arra fogok gondolni, hogyha valamit
Igen.
írtak nekem, tehát ez tiszta.
Igen. És ha ezt a szót hallod, mondjuk, hogy elefánt, akkor mi jut eszedbe?
Hát maga az állat.
Maga az állat, de még lehet, hogy ennél több minden is. Tehát, hogy magyarán, amikor azt mondod, hogy maga az állat, mondjuk lehet, hogy megjelenik egy kép a fejedben, például az ormánya, vagy az, hogy nagy, ugye? De más dolgok is eszedbe juthatnak, eszedbe juthat a mondjuk a cirkusz képe, eszedbe juthat az állatkert képe, eszedbe juthatnak olyan országok, ahol elefántok élnek, és egy sor másik dolog. Na, ezek a keretek, ugye? Most erre kérdezheted tőlem, hogy oké, és? És ezeknek elég nagy jelentősége van, mert amikor hallasz egy kifejezést, és ugye a keret az nem egyszerűen jelentés, az több annál, valamilyen képek, valamilyen hívószavak jelennek meg a fejedben, ezek automatikusan aktiválódnak, tehát ugyanúgy, ahogy ebben az esetben, az elefántos példa esetében nagyon nehéz ellenállni ugye ennek a kérésnek, hogy ne gondolj az elefántra. Ugyanezt történik minden más esetben is, tehát automatikusan aktiválódnak a fejünkben ezek a keretek. Ez pedig azt jelenti, hogy mivel nagyobb részünk nem framing vagy keretezés szakértő, aki állandóan azt figyeli, hogy na, ez hogyan fog rám hatni, hogy lehet bennünket a kereteken keresztül befolyásolni.
Ez gyakorlatilag az, ugye van ez a régi történet, a kabátlopásos ügy, hogy valakinek ellopták a kabátját, megtudja a környezete, és akkor onnantól kezdve úgy hivatkoznak rá, hogy a kabátlopásos ügyes ember, de már kevésbé marad benne a kommunikációban, hogy az övét lopták el, nem pedig ő lopott el egy kabátot.
Tulajdonképpen igen, mert amikor és ez egy jó kérdés, végül is átvezethet bennünket ahhoz, hogy hogyan működnek a keretek a nyilvánosságban, tehát ha mondjuk egy személy, egy dolog, egy termék, eszme, egy ideológia kapcsán következetesen használnak bizonyos szavakat, egy bizonyos szókészletet, akkor azok a szavak hozzá tudnak tapadni az eredeti dologhoz, vagy emberhez, vagy embercsoporthoz, és tulajdonképpen az általuk aktivált keretek automatikusan megjelennek már annak a szónak a kontextusában. Ugye ezt nagyon sokszor látjuk reklámokban is, tehát ha mondjuk, nem tudom, azt hallod, hogy a bankhitel, ami szabadságot ad, ugye a szabadság szó nagyon kellemes, nagyon pozitív kereteket hív elő a fejünkben, és ezek a keretek hozzátapadhatnak mondjuk a bankhitelhez, ami nem feltétlenül kellemes kereteket hívna elő magában a fejedben, mint ezzel a szóval a szabadsággal párosítva. Na most, ja, igen, hogy válaszoljak az első kérdésedre, tehát ezért nagyon fontos az, hogy mondjuk a nyilvánosságban a beszélők, piaci beszélők, vagy politikai szereplők, vagy szervezetek mondjuk, milyen kifejezéseket, milyen szavakat használnak, mivel ezeken a szavakon keresztül kereteket hívhatnak elő a fejünkben, és befolyásolhatnak bennünket. Még egy példa eszembe jutott, ez egy klasszikus példa, hogy a Watergate botrány közepén a Nixon elnök, aki bele is bukott ugye ebbe a botrányba végül, tartott egy beszédet. Ugye egy olyan helyzetben, amikor a társadalom nagyon-nagyon jelentős mértékben elvesztette benne a bizalmát. És ebben a beszédben többször is elmondta azt, hogy nem vagyok szélhámos, nem vagyok csaló. Szélhámos, csaló, crook, ezt a szót használta angolul. Na most a kommunikációs szakértők, köztük a George Lakoff nevű nyelvész, aki az egyik legfőbb megalkotója ennek a keretezés elméletnek, azt mondja, hogy ez nem feltétlenül volt egy jó választás, mert ugye ez egy nagyon erős szó, és automatikusan ugye a korrupció, a becstelenség kereteit aktiválta az emberek fejében. Ugye itt jön vissza az, amiről az előbb korábban is beszéltem, hogy a kereteknek nagyon nehéz ellenállni, és ezért tulajdonképpen szándéka ellenére megerősítette az amerikaiakat, vagy legalábbis egy jelentős részüket, vagy megerősíthette abban, hogy bizony igaz az, vagy jogos az a bizalomvesztés, amit vele kapcsolatban megéltek.
Tudsz nekem olyan példákat mondani itteni magyarországi viszonylatban, amikor ez a keretezés egészen markánsan, erősen működött, és bizonyos dolgok össze lettek kapcsolva más dolgokkal, mint ahogy most említetted Nixont is a saját beszédében?
Persze, sok példát lehet erre mondani. Szerintem, mivel én, ha jól értem, a mi beszélgetésünk egyik fő témája az az előítélet, ugye, közösségekkel kapcsolatos előítélet. Talán érdemes innen elindulnunk, ugyanis a keretek, azok a keretezés arra is alkalmas, hogy bizonyos társadalmi csoportokat megbélyegezzenek vele beszélők. Tehát például, ha azt látod, hogy egy csoport kapcsán, ugyanúgy, ahogyan erről már korábban is beszéltünk, kifejezetten csak egyféle szókészletet használnak, bizonyos szavakat használnak, mondjuk említhetem a muszlim emberek esetét, nagyon sokszor ugye ugyanazok a kifejezések köszönnek vissza a médiában, vagy a politikai szereplők szótárában, velük kapcsolatban. Ezek jelentős mértékben negatív kifejezések, tehát olyan szavak, mint a terrorizmus, no-go-zóna. Ezek hozzátapadhatnak a csoporthoz, és egy idő után már elég a csoport nevét említeni ahhoz, hogy ezek a keretek aktiválódjanak. Gordon Allport, szociálpszichológus, aki a előítélet tannak az egyik legfontosabb szerzője, úgy fogalmaz, hogy ezek a címkék, ezek a megnevezések, nem is címkék, ezek a megnevezések, csoportnevek elsőprő erejű címkévé válhatnak ilyen esetben, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen redukálják azt a csoportot egy keretre, elég meghallanod a szót, és ezek a keretek már aktiválódnak, és mintegy eltakarják a szemünk elől az embert, a húsvér embert. Ő azt a példát említi, hogy ha mondjuk hallasz három jellemzőt, mondjuk például azt hallod egy emberről, hogy szemüveges, nem tudom, férj, és roma, vagy cigány származású, akkor ebből az elsőprő erejű a címke a roma cigány származású lesz, ami tulajdonképpen mindent felülír. Mi magunk is egy olyan korszakban élünk, gondolj csak a hashtagekre, nagyon sok ilyen szót használunk, tehát akár mondjuk olyan kifejezések, mint hogy vegán, mondjuk, vagy boomer, vagy sokszor használjuk a pszichiátria nyelvét, amikor emberekről beszélünk, tehát mondjuk azt mondod, hogy a Zsuzsa borderline, Karcsi bipoláris, ugye ezeket nem pszichiáterek mondják, hanem hétköznapi beszélők. Ezek ugyanilyen keretként funkcionálnak, és sokszor eljut az ember odáig, hogy hall egy ilyen szót, az felelevenít bizonyos kereteket, és már oda jutunk, hogy oké, hát nincs is több kérdésem, mint ha egy ember leírható lenne egy kerettel. Az is nagyon fontos egyébként, hogy amikor mondjuk egy csoport kapcsán említettem a muszlim emberek példáját, kizárólag negatív, vagy túlnyomó rész negatív szavakat, kifejezéseket használnak, és ezzel meghatározott pályákra terelődik az ember gondolkodása erről a csoportról, akkor ugye itt nem csak annak van jelentősége, hogy milyen szavakat használnak a beszélők, hanem milyeneket nem. Erre van egy szó, a kulturális antropológiában ezt hipokognitívnak hívják, egy Lévi nevi antropológus vezette be ezt a fogalmat a kutatásai során. Ő azt találta, hogy egy olyan nyelvben, ahol nincsenek szavak a bánatra, a szomorúságra, a gyászra, elképzelhető, hogy annak a nyelvnek a beszélőinek a körében például magasabb lesz az öngyilkossági ráta, mert tulajdonképpen nincsen egy olyan szókészleted és egy olyan ahhoz kapcsolódó keretrendszered, ami lehetővé tenné azt, hogy feldolgozzál traumákat, nehezebb traumákat feldolgozni. És ezt csak azért említem, mert ezt más esetekben is látjuk. Tehát amikor bizonyos szavakat mondjuk egy csoport kapcsán nem használnak, mondjuk olyan szavakat, ami emberségében, hétköznapiságában mutatná meg a csoportot, akkor azoknak a szavaknak és a hozzájuk kapcsolódó kereteknek a hiánya, mint egy blokkolja a gondolkodást. Tehát leszűkül a gondolkodásunk azokra a szavakra és azokra a keretekre, amiket a csoporttal, vagy hát leszűkülhet, amelyeket a csoporttal kapcsolatban használnak.
Hogyan ismerhetjük fel a keretezést? Hogyan tudjuk eldönteni azt a jelenkori újságírásban, hírfogyasztásban, hogy az egy jelző, és egy valós jelző, vagy egy szándékosan odarakott jelző, amit arra használnak, hogy aztán csoportokat, jelenségeket, bármit megvégezzenek vele?
Először is nagyon sok esetben a keretek, vagy hát nem a szavak, azok nem, amik aztán kereteket elevenítenek fel a fejünkben, nem jelzők, nem feltétlenül jelzők, hanem főnevek. És ezeket a főneveket írják körül különböző jelzőkkel, vagy éppenséggel arra is van példa, hogy főneveket konstruálnak, mondjuk politikai szereplők, és akkor ezekhez a főnevekhez, vagy ezeknek a főneveknek a kontextusában használnak jelzőket, és aztán abból az a bizonyos főnév már önmagában aktiválni fog kereteket. Hogy hogyan ismerhetjük fel, ez egy jó kérdés. Én nekem nagyon nagy fájdalmam az, hogy általában ezzel a területtel nem nagyon foglalkoznak az iskolában. Tehát a szavak nagyon erős hatással vannak ránk a hétköznapokban is, tehát a magánéletünkben is, a nyilvánosságban is, és nagyon sérülékenyek szerintem, és nagyon védtelenek vagyunk amiatt, hogy nem vérteznek fel bennünket, sem itthon, sem a világban, ebben én nem látok semmi különbséget, olyan tudással, ami részben ellenállóbbá tenne bennünket, tudatosabbá tenne bennünket, hogy felismerjük kulcsfontosságú helyzetekben a keretezést, részben pedig beszélőként is nagy szükség lenne erre. De ugye mi most itt főleg erről beszéltünk eddig, de egy sor másik példát említhetnék, nagyon fontos lenne tanulnunk a metaforákról, nagyon fontos lenne tanulnunk a személyes névmásokról, tehát személyes névmásokkal rengeteg dolgot csinálunk, ez lehet, hogy úgy hangzik, mintha milyen unalmas téma, egyáltalán nem, tehát húsba vágó kérdések sokassága kapcsolódik a személyes névmásokhoz. Ehhez képest mi maximum azt tanuljuk meg, hogy felismerjünk egy személyes névmást. Szóval én azt gondolom, hogy itt az oktatásnak nagyon, nagyon nagy szerepe lenne ebben, és hogyha valaki saját maga akar ezzel foglalkozni, akkor szerencsére most már van hozzáférhető irodalom, vannak videók, tehát utána lehet ennek olvasni, és én szerintem autodidakta módon is nagyon sok mindent el lehet sajátítani. Én magam is ezzel foglalkozom, erről írok, és igyekszem minél elérhetőbb formában, tehát magyarán nem tudományos nyelven, hanem hétköznapi nyelven beszélni és írni ezekről, a témákról, pontosan azért, mert nagyon fontos lenne, hogy minél többen tudják. Tovább megyek az újságírást említetted példaként. Én úgy látom, hogy még az újságíró képzéseken sem tanítják ezt. Persze, tapasztalt újságírók egy idő után maguktól is sok mindent elsajátítanak és értenek, de mégis milyen jó lenne, hogyha ez például a képzés része lenne, hogy az ember megtanulja, megismerkedik alaposan ezzel a jelenséggel, hogy mi ez a keretezés.
Lehet-e szerinted jól vagy minimum korrekten keretezni, és hogyha igen, akkor hogyan?
Én szerintem itt az a kérdés, hogy mi a szándékod. Tehát az, hogy keretezel, ez önmagában Ebben nincsen semmi szokatlan, ezt tulajdonképpen 24 órában csináljuk, amikor, akárcsak amikor gondolkozunk a minket foglalkoztató problémákról, az élethelyzetünkről, vagy éppen a politikáról persze, akkor is kereteket használunk. Tehát én nem, tehát ez nem olyan, hogy ez most jó vagy rossz, ezzel vissza lehet élni, vagy ezen keresztül lehet bennünket befolyásolni, és lehet romboló hatása, de az nem azt jelenti, tehát rengeteg ember, aki csodálatos ügyekért küzd, szintén használja ezeket az eszközöket, tehát most mondok egy példát, nagyon sok környezetvédő szervezet gondolkozik azon, hogy milyen kifejezéseket használjon azoknak a kifejezéseknek, azokhoz milyen keretek fognak kapcsolódni, mondjuk annak érdekében, hogy minél több ember megértse azt, hogy a klímaváltozásnak milyen hatásai lehetnek. Ugyanígy gondolkoznak tudatosan arról, hogy milyen metaforákat használjanak. Tehát ez nem egy ilyen dihotomikus dolog szerintem, hogy jó vagy rossz, hanem attól függ, hogy ki használja, mikor használja és hogyan használja.
Mit látsz a jövőben? Lehet egyáltalán valamilyen jóslatot mondani arra vonatkozóan, hogy a keretezésben mit látunk? Főleg annak tükrében kérdezem ezt, hogy 22-ben ugye itthon választások lesznek, és ilyenkor a közbeszéd, az újságírói munka, a média az eléggé forró szokott lenni.
Én nem várok nagy változást. Nyilván rengeteg keret fog megjelenni a nyilvánosságban, de ez folyamatosan történik. Lehet, hogy ebben vannak intenzívebb és kevésbé intenzívebb időszakok, tehát éppenséggel mondjuk egy kampányhelyzet ez teheti intenzívebbé, de pontosan azért, mert a politika hatni akar, alig ha várható az, hogy a keretek eltűnnének a világunkból, és hát sajnos azt gondolom, hogy a romboló keretek sem fognak eltűnni, tehát ez jelen van, és jelen lesz a politikában. Nagyon jó lenne, ha minél kevésbé lenne jelen, de nagyon sok esetben ugye a keretezés, az a polarizációt, a társadalmi megosztottságot erősíti, sőt, kifejezetten azt szolgálja, következésképpen egy olyan polarizált társadalomban, mint amilyen jelenleg a magyar, számíthatunk arra, hogy ezek a keretek meg fognak jelenni.
Az együttműködésünk a CMFI-vel és a Független Médiaközponttal a Get the Trolls Out, azaz trolltalanítás projektben zajlik, ezért fontosnak tartjuk, hogy a projekt hazai és nemzetközi hátterét is bemutassuk, különösen így, hogy a keretezésről beszélünk ebben a műsorban. Ehhez segítségül hívtuk Dr. Bodrogi Beát, a Független Média Központ jogászát.
Itt van velem Bodrogi Bea, a Független Média Központ szakértője, akivel a Get the Trolls Out, a trolltalanítás című projektről fogunk beszélgetni. Elsőre ez egy picit furán hangzik, hogy trolltalanítás. Mi is pontosan ez a projekt, milyen keretek között valósul meg, milyen partnerei vannak, illetve mi is a célja, miért szükséges a közbeszédet, az internetet, vagy egyáltalán miért szükséges trolltalanítani. Szia, Bea!
Szia, köszönöm a meghívást. Igen, a trolltalanítás igényel némi magyarázatot, ezt én is érzem. Ami legfontosabb, hogy a Független Média Központ vezeti ezt a projektet Magyarországon. A Független Média Központ mellett még 6 ország a partnere, és nagyjából hasonló tevékenységeket végzünk. A projektnek a célja az, hogy monitorozzuk és nézzük a médiában megjelent vallás ellenes gyűlölködő tartalmakat, és ezekre valamilyen formában reagáljunk. Az, hogy milyen formában és hogyan reagáljunk, ebben viszonylag tág teret kaptak a projekt partnerek, azért, mert egyszerűen más körülmények és más viszonyok vannak minden országban, mások a problémák, és ennek megfelelően máshogy is igényel a reagálás ezekre a tartalmakra. Nagyon röviden ez a célja. Azt el tudom mondani, hogy vagy nyilván tudok arról beszélni, hogy milyen típusú tevékenységet és reagálást végez a Független Média Központ. Alapjában az a cél, és ez mondtuk ki minden ország vonatkozásában, hogy abban az esetben, hogyha találunk bármilyen ilyen gyűlölködő tartalmat a médiában, social médiában, a médiát tradicionális médiának hívjuk, ugyanis monitorozunk lineáris és nem lineáris médiát, csatornákat, valamint a social médiát, elsősorban a Facebookot, Twittert, YouTube-ot, Instagramot, és nyilván a média típusától függően fogalmazunk meg különböző reakciókat. A social media esetében ez egy picit egyszerűbb, ott ugyanis megvan egy rendszere, módszere, hogy a gyűlölködő tartalmakat, kommenteket lehet jelenteni, vagy valamilyen formában igen visszajelezni a platformot vezető irányító cégnek. Többé-kevésbé az egy másik kérdés, nyilván beszélgetés tárgya, hogy ez hogy működik, de tulajdonképpen ilyen tevékenységet végzünk. A tradicionális média egy picit nehezebb dió, főleg Magyarországon, mert hogyha egy online hírportálon megjelenik egy valamilyen vallás ellenes cikk tartalom, akkor ugye felvetődik a kérdés, hogy erre hogy lehet reagálni, meg mi a hatékony reakció erre. A projektnek az egyik célja az, hogy az etikus újságírás támogassa, és hogyha egy ilyen tartalom megjelenik, akkor a projekt szervezet jelezze a adott szerkesztőségnek, vagy újságírónak, hogy miért gondolja azt, hogy az adott tartalom problémás, gyűlölködő, akár a gyűlöletbeszédet is kimeríthető tartalom, és kvázi nem a jogeszközével fenyegetve, nem kioktatva, de felhívva a figyelmet arra, hogy ez nem oké. Nagyon röviden ez a tevékenységünk, de már mondom is rögtön, hogy ez a fajta visszajelzés még a többi országban működik, ez Magyarországon az a tapasztalatunk, hogy nem igazán működik. Azok a médiumok, amelyekben ilyen tartalmakat találunk, nem érezzük sem a nyitottságot, sem a hozzáállást az, hogy ebben bármilyen szinten is párbeszéd folyjon. Én jogászként is dolgozom, és ügyvédként az a tapasztalatom, hogy azok a médiumok, amelyekben ilyen gyűlölködő tartalmak jelennek meg, még egy adott jogerős ítéletet sem hajtanak végre, nemhogy egy ilyen megkeresésre reagáljanak. Egy-két extrém kivételt tudok említeni, ami szerintem fontos is, mert nyilván mindig pozitívan próbálunk hozzáállni a jó dolgokra is, de Magyarországon ez a típusú reakció nem működik, úgyhogy mi azt döntöttük, hogy cikkeket, tehát hogy olyan tevékenységet végzünk, amivel információt adunk az olvasóknak, és ezt úgy tesszük, hogy támogatunk olyan médiatartalmakat, amelyek a vallás témáját különböző formában körbejárják. Mi ezt nagyon-nagyon tágan értelmezzük, és nyilván nincs beleszólásunk az, hogy milyen eszközzel, milyen formában jöjjenek létre ezek a médiatartalmak, cikkek, videók, interjúk, hanem a témát keretezzük, és az a hitünk, vagy abban hiszünk, hogy az információ az segít az előítélet lebontásában is a megértésben. Tehát lehet, hogy egy kicsit naivan hangzik ez, de nem tudok nagyon sok év munkám után sem másként gondolni a gyűlölködésre, mint hogy információ, 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 és nyilván, hogy attól függ, hogy ez milyen formában történik, valamikor hatékonyan, valamikor pedig nem hatékonyan, mert nem tud működni még az információ sem, amikor hitbéli a gyűlölködés.
Mit tetted, hogy itt Magyarországon viszonylag nehéz ezekkel a tartalmakkal bánni, és nem kifejezetten van meg az etikus újságírásnak bizonyos helyeken a kultúrája. Miért lehet ez? Miért ilyen az itthoni média közeg, hogy gyűlölködő, hangulatkeltő és álhír tartalmakkal, vagy bizonyos információknak a nem túl etikus felnagyításával, módosításával portálok tartalmat készítenek, ezzel szeretnének forgalmat, és a forgalom miatt pedig bevételt is generálni.
A Ennek több oka van, két okot említenék, az egyik az az, hogy ezek a portálok, amelyekről beszélek, többnyire meg is tudom nevezni nyilván az egyik portál az Origo, amit minden hónapban visszatérően találunk ilyen típusú cikkeket, főleg nagyon erősen migránshozó, a migránsok vallását, vagy a bevándorlók vallását abszolút kontextus nélkül bűnözőként bemutató tartalmat. Ezekből csináltunk kutatást is, tehát hogy vannak ezek a portálok, bennük egyébként a közmédia, a híradó, amelyek nagyon erősen a kormánynak a propagandisztikus vagy propaganda típusú üzeneteit hozzák le, azt erősítik. Nem kell messzire menni, 2015 óta látjuk a médiában azokat a tartalmakat, amelyek a bevándorlást szinte 99%-ban bűnözéssel, veszéllyel, áradással, tömeg problémával, katasztrófával, a vallásunk, a kultúránk veszélyével fenyeget. Tehát, hogy van egy ilyen erős jelenség, amit mi látunk, és ennek az az oka, hogy egyrészt az az oka, hogy ezek a médiumok többnyire olyan kormányközeli médiumok, amelyek ezt a szerepet és ezt a szerepet töltik be. Én nem tekintek ezekre a médiumokra médiumként és sajtóként. Azt gondolom, hogy sok szempontja és feltétele van annak, hogy egy sajtóként működjön, és ez nem az szerintem. Ez is egy nagyon másik nagy téma, de visszatérve, hogy miért nem működik ez a típusú etikus újságírás, nem szeretném kizárólag politikai sikra húzni ezt a problémát, bár nagy része ez, de fontos arról is beszélni, hogy az etikus újságírásról szerintem szakmai párbeszéd nagyon minimális zajlott az elmúlt 20 évben. Nyilván láttunk, mi is kezdeményeztünk, és mi is részesei voltunk ilyen típusú párbeszédnek, kezdeményezésnek, műhelynek, de hogy ez nagyon-nagyon kevés ahhoz képest, aminek szerintem lennie kéne. És ezt nem is szeretném kategorizálni a médiumokat, ezt összességében azt gondolom, hogy ez hiányzik a magyar közbeszédből, szakmai közbeszédből, ami a médiumok vonatkozásában szerintem fontos lenne.
Záró kérdésként pedig arra lenne kíváncsi, hogy egyrészt, hogyha találkozunk ilyen jellegű gyűlöletkeltő tartalmakkal, vagy olyanokkal, amiknél eléggé racionális az, hogy valamiképpen torzít, akkor azokat hogyan kezeljük, illetve felismerhetőek-e egyáltalán ezek a tartalmak?
A második kérdésre könnyebb válaszolni, azzal kezdem, illetve nem azzal kezdem, a visszatérve az első kérdésre, mert az a feltétele, hogy hogyan kezeljük, hogy felismerjük. Ez egy nagyon tág kategória, hogy a gyűlölködést felismerjük, vagy a gyűlölködést definiáljuk, főleg ami a médiában megjelenik, de minden, ami egyoldalú, ami a vallást egy adott témához, aminek nincsen szerepe a vallásnak, de mégis gyűlölettel kapcsolja össze, vagy bűncselekménnyel kapcsolja össze, az semmiképpen nem elfogadható. Szerintem a migránshozás és a migrációt önmagában bűncselekményekkel összekapcsolni szerintem etikailag nem elfogadható, akkor sem, hogyha nyilván tudjuk, hogy bevándorlók is követnek el bűncselekményeket, de hát ez ugyanolyan, mint a cigány kérdés és a cigány bűnözés, ami szintén egy valós probléma a médiában, de ezt nem is nyitnám ki, tehát ezek a fő pár jellegzetességek, amiket így említenék, és amit lehet tenni a social médiában, hogyha valaki ilyet lát, nyilván aki aktívan használja, az tudja, hogy ezeket a tartalmakat, kommenteket lehet jelenteni, de ami ennél fontosabb szerintem az, hogy erről beszéljünk. Mindenki azon a szinten, amiben hatása van, amiben köze van, érintettnek érzi magát, vagy fontosnak tartja, tehát nem nagy dolgokra gondolok, hanem párbeszédre, és visszautalok arra, amit mondtam, hogy igazából a gyűlölködésnek az információ hiány nagy többségben az alapja, és hogyha erről beszélünk, információt osztunk meg egymással, akkor szerintem egy picivel előbbrébb léptünk.
Bodrogival köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon köszönöm én is.
A trolltalanítás projekt bemutatásához pedig Julia Dessit kerestük meg az MDA-től, azaz a Media Diversity Institute-től, aki a szervezetnél projektkoordinációs feladatokat lát el.
Hi Julia!
Hi!
I would like to ask you about the what is the
Media Szia, Julia. Diversity mi a Media Diversity Institute feladata, mik a céljai, hogyan dolgoztok, és ezen belül te mivel foglalkozol?
A
Media Diversity Institute-nak dolgozom, ami egy nemzetközi jótékonysági szervezet. A létesítmény informális és média műveltséget népszerűsít, illetve a sokszínűség és befogadás problémájával foglalkozik a helyi és nemzetközi médiában. Az a munkánk, hogy bátorít, hogy pontosan jelezzék az emberek az őket érő atrocitásokat, ami lehet faji, vallási, etnikumból adódó, kori, fogyatékosságból adódó, nemi és szexuális identitás jellegű, és ezek médiában való megjelenését figyeljük. Megkérdezted, hogy hogyan és egyáltalán mit csinálunk. Szervezünk konferenciákat, a sokszínű látásmódunkkal színesítünk bemutató eseményeket, tréningeket és workshopokat tartunk. Civil társadalmi aktivistákat targetálunk, illetve újságírókat és médiaaktivistákat. Emellett több civil szervezettel dolgozunk együtt, például olyan dolgokban, hogy hogyan készítsenek hatékony kampányokat, vagy hogy hogyan dolgozzanak különböző médiatartalomgyártókkal és újságírókkal. Utolsó pontban ezt pártfogással és kampányolással csináljuk, hogy a nyilvánosság figyelmét felhívjuk ezekre a problémákra.
Mit gondolsz, miért fontosak ezek a témák a 21. században?
Szerintem ez azért nagyon fontos, mert a rendszeres jelentésekből a problémákról tudsz megértést generálni, és hatékonyan bátorítani a társadalmat, elkerülve a társadalmi kohézió nevelését. Szóval nagyon fontos, hogy legyen egy erős médiaszektor. Olyan újságíróink vannak, akik kiválóan informáltak a megkülönböztetés problémában, és így tudnak segíteni a társadalomnak megérteni ezt. Úgy gondolom az is fontos, hogy fejlesszük a kritikai érzékét az embereknek, például a televízió nézés, újságolvasás vagy social media használat kapcsán. Így meg lenne a képességük arra, hogy megfelelően szűrni tudják az információt, hogy az honnan jön, ki az adott újságíró. Meg lenne a képességük a média műveltség terén, hogy segítsenek több jól tájékozott polgárt generálni. Így hát úgy gondolom, hogy ez a jellegű munka mindig fontos lesz, és a jövőben is fontos marad. Mondtad korábban, hogy az egy fontos dolog a társadalom számára, hogy megértse a médiát és a híreket, hogy hogyan olvassunk médiatermékeket jól.
Mit gondolsz, figyelembe véve az MDI munkásságát, hogyan lenne lehetséges edukálni a társadalmat? Hogyan lehet megmutatni, hogyan válasszák külön a híreket az álhírektől?
Természetesen vannak olyan média műveltséghez tartozó képességek, amik elengedhetetlenek a tudatos médiafogyasztáshoz. Amiket említettem is már, például megérteni, hogy mit olvasol, milyen újságot fogyasztasz, ki annak a tulajdonosa, mi a tulajdonos érdekeltsége, ki az újságíró, aki a cikket írja, mi a képessége, mi a szakvélemény. De közben pedig meg kell tudni érteni, hogyan működik a média. Miért azt a szalagcímet teszik oda, ahova? Persze az a cél, hogy bevonzák az olvasót, de mennyire indokolt az? Mi az alapfeltevés, milyen hasznuk származik ebből? Meg kell próbálni ezeket megtanítani, hogy például milyen vallásspecifikus cikkeket ismerjenek fel. Nagyjából ezt jelenti a média műveltség, hogy miért ezzel a problémával foglalkozik az adott cikk, mit akarnak ezzel elérni.
Az MDI szernyője alatt van egy projekt, a trolltalanítás. Mi ennek a célja?
A Get the Trolls Out az MDI projektje 7 másik európai szervezettel együttműködésben. A fő célja csökkenteni a gyűlöletbeszédet, a diszkriminációt és intoleranciát vallási alapokon az európai médiában. Ellensúlyozni próbáljuk az antiszemitizmust és az iszlamofóbiát. Próbáljuk azonosítani a veszélyes narratíváját a médiának. És persze fiatalokat tanítunk, hogy hogyan kezeljék és reagáljanak az online trollokra. Több európai országban dolgozunk, pontosabban Belgium, Görögország, Franciaország, Németország, Magyarország, Lengyelország és az Egyesült Királyság.
Közösen dolgozunk veletek ebben a projektben és más országokkal is. Említetted, hogy a fiatalokat is tanítjátok arra, hogyan reagáljanak az online trollokra. Mi a gyakorlat arra, hogy ne etessük a trollokat, és ne foglalkozzunk velük?
Egy dolog, amit mindig mondani szoktunk, nem kell mindig válaszolni. Előtte mindig végig kell gondolnod, hogy biztonságos-e válaszolni. Ha válaszolsz, leleplezheted magad az abúzív fél felé. Válaszolni a trolloknak nem mindig jó ötlet. De vannak olyan esetek, amikor fontos reagálni a gyűlölködő narratívára. Persze lehet, hogy nem érsz el vele sokat, mert a vitapartner nem változtatja meg a véleményét, de fontos szem előtt tartani, hogy főleg, ha social media felületen válaszolsz, a kommented más emberek számára is látható lesz. Tehát olyas valamit írsz, amit mások is látni fognak. Tehát a te személyes meglátásod segíthet más áldozatoknak. Tehát nincs egy kimondott szabály, ami minden esetben érvényes lenne, de fontos megfelelő döntést hozni. Megéri-e válaszolni? Felkészült vagy rá, hogy folytasd a diskurzust, és felfedd magadat és a véleményed?
Ez egy nemzetközi projekt. Miért fontos újságírókkal és közösségi újságírókkal különböző országokból együtt dolgozni, média visszajelzéseket, riportokat készíteni minden ország médiumairól, és megosztani ezt a különböző országok lakóival?
Nagyjából ez adja az erőt a projektnek. Az Európát átölelő partnerség különböző szervezeteken keresztül szerintem nagyon fontos. Különböző információk termelődnek és cserélődnek országok között, és így publikálódnak. Nagyon fontos megérteni, hogy ezeknek a narratíváknak nincsenek határaik, és azonosítani olyan partnereket, aki egy adott ország nyelvét beszél, és ismeri a társadalmakat, és látja, hogy honnan indul a gyűlölet, és mi bennük a közös. Persze minden országban vannak különbségek, de mindenhol megtalálhatóak ugyanazok a trendek, egész Európában. Ez a kooperáció az országok között egy erős kommunikációs eszköz arra, hogy ezeknek a problémáknak létezniük sem kéne attól, mert a világon mindenhol történik, még nem kell elfogadni.
Szóval jól értem, hogy az MDI speciális, rendszer szintű megközelítéssel fordul az európai médiához?
Szerintem vannak különbségek. Nem akarjuk mondjuk túlerőltetni ezeket a különbségeket az országokban, viszont ezzel egyidejűleg vannak trendek, gyűlölköző narratívák, amik mondjuk azonosak Magyarországon és Franciaországban. Szóval kiemelni ezeket igazán fontos. Persze vannak esetek, amikor effektívebb a helyi médiára fókuszálni, de néha érdemes az országok közötti hasonlóságokat is kiemelni.
A trolltalanítás még mindig fut. Mik eddig a tapasztalataitok?
Különböző tartalmakat állítunk elő rendszeresen. Például havonta monitorozzuk a social médiát, híreket, stb. És az egész csapat összeül egy online meetingre, hogy megbeszéljük, mit találtunk. Hogyan reagáljunk rá, mit szükséges kiemelni. Része ennek a monitorozásnak a cikkek, amikből havi összesítést csinálunk, hogy milyen gyűlöletbeszédeket találunk a médiában. Szóval ez például egy bevett dolog, ami minden hónapban megtörténik. Nemrég kezdtük el a kooperációt a CMFI-vel, a Community Media Forum Europe-val, amivel podcasteket állítunk elő minden országban a média monitorozásunk eredményeit alapul véve. A gyűlöletbeszédeket alapul véve állítjuk őket elő. E-mailezünk újságírókkal, szerkesztőkkel, social media operátorokkal, és ezek eredményét hozzuk nyilvánosságra. Tavaly két riportunk jelent meg, és volt pár tréningünk és workshopunk média műveltségfejlesztés céljából, és hogy hogyan reagáljunk az online trollokra. Ezek a fő tartalmak, amiket előállítunk. Amit tapasztaltunk, az alapján eszenciális cégekkel dialógust folytatnunk. Sok sikerünk terepen értük el, hogy a mainstream social médián sok problémát kiemeltünk és hangot adtunk nekik. Aztán erre sok cég reagált, például amikor a holokausztról beszéltünk. Az egyik erősségünk az európai partnerekben rejlik, meg a rugalmasságban. Különböző kontextusok, rengeteg különböző séma és vélemény ismertetett meg már a projekt alatt.
Köszönjük a figyelmeteket! A szerkesztő műsorvezetőt, Jan Riskó Tamást hallottátok az Első Pesti Egyetemi Rádióban. Halljuk egymást legközelebb is! A műsor elkészüléséhez Megyesi Bernadettnek köszönjük a közreműködést. A felvételek online 2021-ben készültek.